Szép napot, sziasztok! Én Gál József vagyok.
Mi Horváth Balázs vagyok.
Pedig Horváth Zoltán, sziasztok!
Ez a Table Talk 32. adása lesz. Ismét vendéggel, mint ahogy halljátok.
Ráadásul egy nagyon különlegessel is, ugyanis beszéltünk az adásban arról, hogy ugye minden évben megszervezi a Cruelty Free Pirates blog a karácsonyi licitet, adománygyűjtést.
Így van, idén a Demeterháznak gyűjtöttek, ők egy olyan gyakorlatilag menedékház, ahol, ha jól tudom, akkor csontvelő átültetett gyerekek tudnak együtt lenni a szüleikkel a felgyógyulási időszakban, és ennek az adománygyűjtő licitnek 2019-ben 1.081.000 forint jött össze. Úgyhogy köszönjük ők a felajánlásokat és a befizetett pénzeket, és hát a Table Talk nevében mi is csináltunk egy felajánlást, hogy egy vendéget elhívunk, aki a legnagyobb ajánlást teszi, és ez Zoli volt, úgyhogy köszönjük szépen a...
Örülök, hogy részese lehettem a gyűjtésnek.
Licitáltál másra is egyébként?
Nem, az élelmiszerbanknak szoktam havonta adományozni, és karácsonykor környékén még pluszba valahova.
És hogyan alakult a kapcsolatod a társasjátékokkal? Mióta mekkora az otthoni gyűjtemény?
Mondhatni, régóta társasjátékozom. 15 éves koromban volt egy kedves barátom, aki társasjáték klubokba járt, ő vitte be bele a Catan Carcassonne vonalon. Aha. Aztán egyetem alatt a egyetemi csoporttársakkal folytatódott a nagy katanozás, de saját játékom az nem túl sok volt. Az utóbbi két évben szereztem be párat, mondjuk kb. 20-25 játékom lehet, úgyhogy nem vagyok nagy gyűjtő.
Szerintem 20-25 játék az már nagyon tisztességes kollekcióban, sok alapkő meg tud lapulni.
Így. Bár én meg tudnék állni ennél a 20-25-nél. Nekem ez nem így. Te játszottál egy gyűjtögetős kártyajátékot? Vagy egyetemi időszakban inkább csak a társasjátékok mentek katani, ilyesmi, amit mondtál?
Hát ugye az egyetemi időszakban, én akkor voltam egyetemist, amikor a póker volt nagy divat. Úgyhogy csak pókerezni szoktunk összeülni. Akkor amellett néha befért még a katon, meg a kárkasszon.
Mai adásunknak van egyébként egy témája is, ami talán Zoli felvetése volt, hogyha
így,
jól tudom.
Így van. Póker kapcsán egész jó megemlíteni. Gyakorlatilag a versenyjátékokról, a játékversenyekről és a versenyre alkalmas játékokról szeretnénk a mai adás során beszélgetni. Zoli, mesélj arról, hogy igazából miért jött neked ez az ötlet, hogy játékversenyek. Itt adás előtt említetted, hogy te részt vettél a King Domino versenyen, ugye a TU, ha jól tudom?
Igen.
Ez mit jelent, hogy az ember visszanéz a közvetítéseket, akkor megtalált téged ott a...
Nem, mert csak a döntőt közvetítették, meg én pedig csak a harmadik lettem, úgyhogy a döntőben már nem jutottam be.
És hogy nézett ki egyébként a King Dominus selejtező, vagy az olimpiai részvételet? Tehát, hogy ez gondolom nem akkor indult a TU-n, hanem úgy tudom, ennek van egy ilyen előzménye is.
Igen, vannak előselejtezők, ahonnan be lehet jutni az úgymond magára a társasjáték olimpia versenyre, és akkor ezt még pluszba annyival van megfejelve, hogy az első két helyezett ezen a versenyen még egyszer játszik, az pedig már a társasjáték ünnep helyszínén és idején.
Aha.
Szerint azt hiszem 12 versenyből rendeztek selejtezőt a társasjáték ünnepen, nem a társasjáték olimpián, és ebből összesen 4 kapott élődöntőt a társasjáték ünnepen, tehát a maradék 8 nálatt el is dőlt. Én csak egyetlenből indultam a King Dominóból.
Aha.
Ugye a King Dominó, hogyha nem versenyen játszák, lehet 2, 3 és 4 is. Versenyen ez változik? Mik a versenyszabálya egy King Dominónak?
Hát a versenyen minden játék kétfős volt, és 7x7-es királyságot kellett fölépíteni,
tehát a
extra pontok nélkül.
Tehát akkor a teljes 7x7-es táblát kirakjátok mind a ketten.
Igen, ami én azért szeretek, mert így jobban számolható, ugye kijön az összes lapka. Amikor már mondjuk csak 8 hiányzik, akkor ha az ember akarja, pontosan ki tudja számolni, hogy melyik 8 maradt a talomban, de annyit mindenképpen ki lehet számolni, hogy melyik koronák maradtak a talomban, az nem egy nagy művészet, de az, hogy a koronák mellett a túloldalon milyen színű dominó van, hát ahhoz azért többet kell számolni, vagy kell
jobban
egy
kell
jobb memória.
64 napka van összesen.
48.
48. Igen. Hát vannak, akik a Carcassonne lapkáit is memorizálják a versenyek előtt.
Hát az biztos, hogy egy Carcassonne versenyen csak úgy lehet eredményesnek lenni, az ember tudja fejből az összes lapkát.
Hát ezt azért én vitatom, de tény, hogy nagyjából tudni kell, hogy mire kell számítani. Tehát az, hogy milyen lap létezik, azt oké, de hogy tudni kell, hogy ez pontosan mi az, azért nehéz.
Ez volt az első alkalom, hogy indultál az olimpián, vagy már újra nevező vagy, aki tavaly
évben is? Idén indultam először. Ezekre a versenyekre selejtezőkről lehet bejutni, amik nem annyira nyitottak a nagy közönség számára. Idén én a Board Game Arena Magyarországnak az online selejtezőjéről tudtam a King Domino-ra bejutni, és arra is csak úgy, hogy a King Domino az a online oldalra kb. A verseny előtt egy héttel került föl. Aha. Tehát nagy szerencse volt, hogy egyáltalán abból tudtak online selejtezőt indítani. És az online selejtezőnek azért megvan az az előnye, hogy azon tényleg bárki elindulhat, aki csak szeretne.
Amikor azt mondod, hogy nem annyira nyitott a selejtező, azt érted alatta, hogy megvannak a konkrét helyszínek, és csak azt tud részt venni, aki éppen ráér abban az adott pillanatban, akkor az adott helyszínen?
Azt se tudom, hogy ezek egész pontosan hogy vannak meghirdetve. Ez például a társasjátékkluboknak vannak selejtezői, de azokban vagy csak a tagok indulhatnak, vagy nagyon tudni kell, hogy hol keresse az ember.
Egyébként ez valóban, ez nekem is érzékelhető. Nem az a probléma, inkább az, amit Balázs említett, az a probléma, hogy megadott nap, és ha az ember épp nem ér rá, akkor gyakorlatilag így járt. Tehát nem tud elindulni a verseny, mert éppen nem ér rá, mert tudom, ilyen dolga. Mondjuk elég jó időpontokban vannak, szoktak megszervezni, mert szombat délelőtt azt hiszem, tehát, vagy vasárnap délelőtt voltak, de valóban nem nagyon látványosak a kiírások.
Tehát azt, hogy próbáltam keresgélni például az új versenyt, de végül nem futottam vele, hogy...
De én például annó még, most tudom, 3 éve, 4 éve voltam Dominion Intrika versenyen, 16-an voltunk egy selejtezőn, azt hiszem 16-an, mindegy. Lényeg az, hogy én 16-dik lettem, mert nem is ismertem a játékot. Tehát a Dominiont ismertem, az Intrikát egyáltalán nem, úgyhogy elmentem, kipróbáltam. De az első körben még izgultam, aztán a második körtől kezdve már rájöttem, hogy inkább ismerjük meg a lapokat, próbáljuk ki a kombókat, aztán majd lesz valami, hát lett, de...
Amikor indultam a online selejtezőn, akkor kötök semmi rutinom nem volt a 7-szeretes játékban, és iszonyatos szerencsével sikerült 5-ből 5 meccset megnyerni. Tehát abból 2-t azt az ellenfél nyert volna, hogyha nem nézi el a végét.
Aha.
Nagyjából egy olyan meccs volt, ahol azt éreztem, hogy tudom is, hogy mit csinálok.
Na jó, de hát azért mégiscsak...
De aztán a selejtezőre már fölkészültem.
Na, de azért mégiscsak 3. lettél a végén. Tehát
hát oda már készülve mentem, de oda nagy szerencsével jutottam egyáltalán.
Aha, aha.
Hányan voltak összesen a mezőnyben, úgymond? Ezt tudod fejből? Vagy hány ember?
Szerintem az élő versenyen nagyjából 20 körül jöttek el.
Aha.
Hát volt olyan, aki a online versenybe jutott volna, és például nem jött el. Nem tudom, hány kimaradó volt.
Uh-huh. Amikor mondtad, hogy pluszpontok nélkül játszottátok a King Dominion-t, akkor csak azok kedvéért, akik valamiért nem tudnak a szabályokat, ugye arra gondolsz, hogy a középre elhelyezett várért és a teljesen kiterített 7-szeretes mezőt járó pluszpontokat nem kapja meg a játékos?
Erre gondoltam. Egy érdekes kérdés, hogy beletegyük-e a versenybe ezt a szabályt, mert hogyha pluszpontot adunk azért, hogy középre kerüljön a királyság, akkor ezáltal mindenkinek a mozgásterét leszűkítjük. Tehát szerintem egy jó döntés, hogy ezek nélkül rendezték ezt a versenyt.
Én nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy szívesen azt mondanám, hogy járjon pluszpont, hogyha az ember ki tudja úgy rakni, de még tény, hogy az 5 és a 10 pont azért azok nem kevesek. Tehát, hogy az azért elég komoly jelentőség.
Nekem kicsit furcsa, hogy a középen lévő királyság az többet ér, mint az, hogy mindent sikerül berakni.
Igen, igen, ez számomra is zavaró, fordítva jobb, logikusabb lenne.
Lehet pont azért, mert leszűkíti a mozgásteredet egyébként. Sokkal jobban leszűkíti a középen lévő királyság a mozgásteredet, mint az, hogy kiraksz mindent.
De...
Nem King Dominoztam eleget ahhoz.
Hogy... Azzal lehet taktikázni a játék végén, hogy direkt olyat, tudsz-e direkt olyat hagyni az ellenfélnek, hogy ne tudja berakni a táblájára. Ja, akkor azt az 5 pontot el lehet tőle venni, hogyha aha. számít. Viszont azzal nem tudsz taktikázni, hogy, hogy ne középre tegye a királyságát, az csak rajta múlik.
Hát így van, így van.
Mondtad, hogy készültél a versenyre a selejtezők után, ezt hogy kell elképzelni? Egy sakkozónál tudjuk, hogy ő nekiáll és játszik sokat. Kingdomino esetében, hát, hogy néz
ugyanígy, rengeteg online játékkal. Ez kicsit visszaütött, mert az online felületen lévő versenyek 90%-a olyan, hogy járnak az extra pontok. Így ott kicsit abba a gondolkodásmódba terelik az embert. Aha. Nekem is volt egy olyan pillanat az élő versenyen, ahol egy olyan döntést kellett meghoznom, hogy kidobok egy dominót szándékosan, úgy helyezek el egy dominót, hogy a következőt ne tudjam lerakni, vagy pedig úgy rakom le, hogy a következő is beférjen. Nekem nem szívesen dobok ki dominót. Pedig lehet, hogy az lett volna jobb.
Az is pontot jelent, tehát igen, tehát hogyha valamit nem, tehát ha valamilyen dominót leraksz, akkor ugye az pontot jelent, ha csak nagyon extrém pont helyre nem rakod le.
De hogyha le kell rakni úgy, hogy helyet foglaljon, akkor lehet, hogy megéri szándékosan kidobni azért, hogy a pozíció jobb legyen. Több manőverezhetőség maradjon a táblán.
Mondjuk az nehéz egyébként, hogyha le tudsz rakni egy dominót, akkor le kell raknod.
Akkor és kötelező.
És azért
ez lehet, hogy azelőtt a dominó előtti dominóval igen. tudod blokkolni saját magadat, így, ha nagyon akarod.
Így. Nem egyszerű.
És említetted, hogy az Azul versenyre is kacsingattál. Az is ilyen adhok lett volna, hogy megnézed, hogy megy, aztán utána készülsz fel?
Hát abból nehéz lett volna készülni, abból nem ismerek internetes oldaltól lehet. Ezt szívesen kipróbáltam volna. És? Már ugye most, hogyha otthon játszunk, akkor nagyjából 2 vagy 3 állandó ellenfelem van. Az egy, engem például van az, hogy 4 vagy 5 totál ismeretlen ember ellen.
Aha.
És kipróbáljam, hogy az, amit szoktam csinálni, az mások ellen mennyit ér.
Világos. Egyébként ezen gondolkozom, hogy jellemzően az eurójátékoknak van versenykörnyezet. Ez még nem meglepő, mert ugye pontozás van, könnyű kiszámolni, hogy ki nyer. Tehát egy, mit tudom én, egy Maracaibo-ban, vagy egy egyszerűbb játékot beszélünk, egy Ticket to Ride-ban, könnyű kiszámolni, oké, ennek az embernek ennyi pontja van, ennek az embernek annyi pontja van, tehát sokkal egyszerűbb, mint a mennyire sikerült a küldetést megcsinálnod típusú, tehát én úgy gondolom viszont, hogy érdekes lehet az ilyen winning condition-os játékoknál versenyt csinálni. Most egy konkrét példám, akár a Twilight Imperium, vagy akár a Dűne lenne, ahol ugye bizonyos winning condition-ok vannak, és ott esetleg arra lehet rámenni. Ti mit gondoltok erről?
Tudjuk azt, hogy az Egyesült Államokban vannak Dűne versenyek.
Így van, meg Twilight Imperium versenyek is vannak. Tehát ez tény. Én utána néztem, hogy hány verseny van hivatalosan. Hivatalosan nem sok van egyébként, tehát amik így valamilyen szinten regisztrálva vannak. Van a Carcassonne világbajnokság, a Catan, természetesen van Monopoly, bár az most nem tudom, mikor lesz a következő, mert az most ilyen majd valamikor lesz a következő. Ugye természetesen sakk, dáma, go és hasonló bajnokságok vannak, tehát jellemzően absztrakt játékokból vannak bajnokságok.
Ami szerintem nagyon izgalmas, az a Pandemic bajnokság.
Az egy jó koncepció, az nekem is tetszik.
El tudod képzelni, Zoli, hogy egy kooperatív játékban miért össze
magadat? Hát én annyira el tudom képzelni, hogy akkora Pandemic fan vagyok, hogy már évek óta vártam, hogy mikor lesz ebből Magyarországon is a verseny. Hogyha jól tudom, ebből is van világbajnokság. Ugye annak kapcsán adták ki a 3 tematikus Pandemic-et, az Iberiát, a Rising Tide-ot és a Róma bukását. De magyar versenyt még nem láttam hozzá.
Akkor van egy jó hírem, lesz.
Talán pont a napokba futottam vele, és végre lesz.
És ugye baromi nehéz, mert úgy kell összerakni, mint a bridge versenyeknél a pályát. Tehát ez a legbonyolultabb benne, mert ugye én úgy tudom, ez úgy van, hogy fix szettel játszik mindenki.
Konkrétan a víruspakli.
Tehát berendezett paklival így van.
És időre megy.
Ennek kapcsán gondolkodtam, hogy vajon jobb lenne a King Domino verseny, hogyha ott is az összes asztalon ugyanolyan sorrendben jönnének-e fel a dominók.
Nem tudom, mert ugye a bridge-el kapcsolatban azt tudom, hogy hogy működik. Ott úgy működik, hogy ugye sok pakli osztás van, mert mondjuk egy pandemik versenyre a fix szettek be vannak rendezve, akkor azt az összes asztalon lehet rakni, és mindenki egyet játszik, és akkor kivégez a leggyorsabban, legjobb eredményt.
Ugye a pandemikben is van újrakeverés, amit technikailag meg kell majd oldani.
Ez igaz, nem tudom pontosan.
És tényleg a verseny működik az újrakeverésen, és mindenki ugyanazt a sorrendet kapja meg?
Sajnos nem. Hát bizonyára úgy működik. Úgy tudom, hogy ugye ez miatt néhány eseménykártya nem is lehet benne a játékban, mert az elrontaná ezt a sorrendet. Aha. De a csendeség, előrejelzés, illetve a ellenálló lakosság nincs benne. Helyette a On the Brink kiegészítőből lesznek benne plusz eseménykártyák. Aha,
magyarul penge élen, pedig a csendeség az egyik kedvencem.
Igen, az jó, az jó. Szóval, mert pontosan, mert mondom, a bridge-ben ott úgy van, hogy az észak-dél, tehát ugye a két játékos ülve marad, a kelet-nyugat, a ellenpár az egyen jobbra megy, a deck meg balra megy, tehát így gyakorlatilag, és ott a fix leosztásokat nézik. Ugye mondom, egy pandemik verseny ez nem akkora probléma, ha egy partit játszunk. Kérlek, ha kettőt, akkor viszont akkor vagy az van, hogy kétszer kell újra felállítani az egész cuccot, ami nem egyszerű, de ezt kitalálni, hogy valaki kitalál egy szettet, hogy jó, akkor most Bangkok, New York, Essen, stb. Lesz? Vagy ezt hogyan képzeljük el egyébként?
Zoli, te végolvastad a szabályokat már a versenyhez?
Elolvastam, de abban ez konkrétan nem szerepelt, hogy technikailag hogy lesz lebonyolítva. El tudom képzelni, hogy egy központi asztalnál húz valaki, és a többieknek csak oda kell pakolni a kockákat.
Ez érdekes, csak ugye a tempó miatt ez pont nem annyira szerencsés.
Hát szerintem az akciófázisban lesz időmérés, aztán megáll az óra, lemegy a technikai fázis, és utána...
Ja, X-komozunk?
Én így képzelem.
Én sokkal inkább úgy tudnám elképzelni, hogy megvan egy... Tehát ugye kettő paklit keverünk. Tehát a kitörés paklit, meg a járványkár...
Mi a fertőzés... Talán,
igen,
meg...
Van egy játékos kártya.
Igen, tehát a játékos paklit. Na most, hogyha ezeket fixen berendezik, tehát megvan, hogy mit tudom én, ez, akkor a többit ezt már utána könnyedén át lehet rendezni ugyanúgy.
Igen, csak a kihúzott fertőzéseket vissza kell keverni és visszarakni a fertőzés pakli tetejére.
Igen, amikor jön ugye a járványkártya. Na jó, de a járványkártyát azt fixen fogod tudni. Tehát pontosan tudják, hogy mikor lehet, hogy hanyadik körben fog jönni a járványkártya, és akiket azt megkeverik, szerintem az még nem okoz problémát. Mert ugye közepes mennyiségű járványkártya van, de persze.
Meglátjuk. Ami érdekes, hogy erre a versenyre ugye fixen 4 fős csapattal kell menni. Neked megvan már a 3 vírus ölő társad?
Hát sajnos nincs. Van egy 4 fős csapatunk, akivel a Legacy-t 1-2-t végigjátszottuk, de abból sajnos nem ér rá mindenki.
És akkor hogyan fogsz részt venni a versenyen? Akkor ezek szerint játékos társakat keresel most még.
Így van. Körbenézek az ismeretségi körömben. De ugye megvan egy olyan problémája ennek a versenynek, hogy egy főjátékos mellett valaki elvihet 3 biodíszletet is, és mondhatja nekik, hogy hova lépjenek.
Sajnos a pandemiknek ez a legnagyobb rákfenéje, az alfa játékos.
Ugye ezen segít a időkorlát, hogy talán eredményesebb lehet az a csapat, ahol egyszerre 3 gondolkodnak, mint ahol csak egy ember.
Ez biztos, valószínűleg ez így van.
Úgy emlékszem, hogy 1 perc, 10 másodperced van egy játékos körére.
75 másodpercre emlékszem én is.
Tehát amikor egy játékos körre le kell menjen 75 másodperc alatt, az már...
Az egyébként sok idő, de azok, akiket vannak ilyen időfóbiások, tehát akik ezt szorongással tölt el, az komoly AP problémát tud okozni.
Az érdekes benne, hogy egy sima lejátszás szerintem nem hosszabb, mint ez a 75 másodperces limit, csak ugye ezeket a 75 másodperceket nem tudod tartalékolni. Tehát... Nem tudod a kritikus pillanatban 5 percet gondolkodni, hanem ott ugyanúgy 75 másodpercet kell, mint a játék elején, amikor triviális, hogy mit kell lépni.
Igen, az igaz. Egyébként szerintem 4-en nehezebb. Tehát én például sokkal jobban szerettem 2-en, esetleg 3-an a játékot. 4-en szerintem nehezebb játszani a pandemiket, pont azért, mert sokára jön valakinek újra körre.
Hát meg egy kézben összegyűjteni a kártyákat sokkal nehezebb 4-en, mint 2-en.
Hát én 2 fős játékban nem szeretem, hogy rengeteg kártya megy a kukába, mert hamar eljön a kártyalimit.
Hát más, az biztos, hogy más játék technikát igényel. Ez olyan, mint mondjuk a master formálásán is, hogy máshogy kell játszani 2-en, 4-en, 5-en. Ugyanaz, hogy gyakorlatilag sokkal többet kell utazni, mozogni a pályán, használni a kártyákat ide-oda utazgatásra, átadogatni. Tehát más dinamikája van a játéknak, mint egy 4 fősnek.
Ha már említetted a marsot, ugye most Szegeden volt például verseny belőle, és úgy tudom, hogy még Budapestről is utaztak le autóval.
Igen, igen, mentek. Én nem mentem, nekem az a múltkori mars verseny annyira sokkoló volt, hogy én elengedtem ezt a mars versenyzést, de Mars egyébként elég érdekes, hogy verseny. Nekem az a bajom a Marssal, a Mars versennyel, hogy ott tényleg látványos a kártya random. Tehát az nagyon sokat számít, hogy milyen lapokat kap az ember kezdésből, hogyan csinálja. Tény, hogy vannak olyan stratégiák, amik tudnak működni, és emiatt jó eséllyel nyer az illető, de azért nehéz. Nehéz az, hogy most mit húz, vagy húz-e hozzá támogató lapot, vagy éppen nem, vagy mások megszivatják esetleg. Azért az nagyon random. Te most erre a formálását szereted?
Hát játszom vele, de nem mondanám, hogy nagy rajongója vagyok.
Akkor versenyre sem mennél belőle.
Nem, azokból a játékokból, amik nem állnak annyira közel a szívemhez, csak azért nem megyek el, hogy versenyezzek.
Ez egy érdekes kérdés amúgy, hogy aki elmegy egy Azul, King Domino vagy Pandemic versenyre, mi?
Ugye itt a társasjáték olimpián voltak azért sorozat versenyzők, akik 8-10 játékban is részt vettek. Aha. Nem tudom, hogy ők mindet szeretik, vagy a versenyzést szeretik inkább.
Valószínűleg az utóbbi, meg az a tippem.
Igen, mert gondolj bele, hogy ha van otthon egy pandemiket, játszott vele bármikor, akkor miért mész el a versenyre?
Nekem van olyan játékom, amiből gyakorlatilag csak versenyre mennék, mert nem játszanék vele sokat. A legjobb példa nekem erre a fűszerút. Tehát a fűszerútat én például gyakorlatilag nem játszanám csak versenyen. Mert tudni akarom, hogy azok a technikák, amiket én csinálok, ahogy te is mondtad, hogy működnek-e. Tehát, hogy mások ellen működnek azok a stratégiák, amiket magas fűszerút, az tipikusan ilyen nála. De vannak más játékok is. Tehát King Domino szerintem egyébként jó választás versenyre, mert nagyon alkalmas rá. Én annó voltam...
Mitől? Egyébként, vagy ezt mind a kettőtöktől kérdezem, hogy a King Domino mitől lesz jó versenyjáték?
Jó számolható. Tehát számolható, és emiatt valid stratégiák vannak benne.
Ezzel egyetértek. Hát azzal, hogy pontosan tudjuk, hogy az a 48 lapka valamikor föl fog jönni, ez nagyon tervezhetővé teszi. Ugye sokszor meg kell hozni azt a döntést, hogy nekem nem kell zöld korona, de nem hagyhatom, hogy a másik már a negyediket is elvigye.
Igen, igen.
Vagy épp döntenem kell, hogy elviszem a harmadik kéket, vagy oda, vagy direkt azért zöldet viszek, hogy a másiknak ne legyen belőle túl sok.
Így van, és ez különleg az aranybányákra ugye a legkritikusabb. Hat lapkára, igen, tehát hat fél lapkára. Nehéz stratégiai és taktikai döntés, tehát az, hogy mire megy az ember, hogyan szedi össze, miket, milyen lapkákra hajt, ez egy jól tervezhető részét teszi. Én nekem ez a problémám, ez igazából előny is, meg hátrány is egy verseny szempontjából. Előny azért, mert kezelhetővé teszi, tehát léptékeilben kezelhetővé teszi a versenyt. A hátrány az, hogy borzasztó matematikai cuccá válik a dolog. És akkor kérdés, hogy hol marad az élvezet része a versenynek, mert egy versenye az egy oké, hogy verseny, de azért mész versenyre, mert élvezed a játékot, a versenyzést, stb. Tehát azért nem jó az, hogyha így ülsz és így zombulsz előtte.
Úgy képzelném el, hogy az élvezet az onnan jön, amit mind a ketten mondtatok, hogy kitalálsz valami stratégiát, és hogy nem is a játékot élvezet, hanem azt, hogy az, amit te kitaláltál, a döntéseid, meg a stratégiád, az jól működik-e.
Uh-huh. Ugye a pókerben egy alapszabály, hogy olyan döntéseket hozzunk, amivel az ellenfelet hozzuk nehéz helyzetbe. Uh-huh. Szerintem a társas játékoknál, illetve a King Domino-nál is így van, hogy én akkor járok jól, hogyha az ellenfélnek két választás között kell valahogy döntenie, és frusztrálhatja, hogy vajon melyik a jobb.
Aha. Egyébként most gondolkoztam azon, most így...
Ez ugye például az Azulnál is elég jól kijöhet, hogy...
Igen, igen, most melyiket vigyel, hogyan vigyel, melyik a jobb, melyik a rosszabb. Most gondolkoztam egyébként, hogy igazából még egyszer, a milyen játékok a jók. Például a versenyjátékok nem biztos, hogy jók versenyjátékoknak. Tehát nem tudom elképzelni például egy Formula D vagy egy Downforce versenyt. Bár egy érdekes koncepció lehet az is. Tehát, hogy egy versenyjáték versenye. Az milyen lehetne?
Vagy egy Camel Up?
Akár. Családi kategóriában egy Camel Up, ilyen tömegsport jelleggel egy Formula D, és így taktikusabbaknak pedig mondjuk egy...
Ha már Camel Up, akkor a Love Letter szerelmes levél című játékból úgy tudom volt verseny.
Nemzetközileg vagy itthon?
Itthon a társasjáték olimpián.
Komolyan? És hogy nézett ki?
Hát sajnos azt nem láttam. Ez nem akkor volt, amikor
egy ilyen,
én ott
egy ilyen mini játékból érdekes, igen, ez a... Ez a...
Ezt nem érzem annyira tervezhetőnek.
Egyébként végül is pontra megy, tehát amit én nem látok, hogy például meg lehetne csinálni, azok titkos szerepes játékok, tehát még egy Avalon versenyt nem tudnék elképzelni.
Hát az Avalon pont igen, mert ott tökéletes információd van, ott nincsen a szerencsének szerepe. És egy versenyjátéknál ugye mindig a legelső kérdés az, hogy a játékosnak a tudása, a készségei, meg a stratégiája, az mennyiben befolyásolja a játékot a szerencséhez képest? Mennyire tudja mitigálni a szerencsefaktort? És szerintem egy jó versenyjáték attól lesz jó versenyjáték,
hogyha tudod kezelni a szerencsefaktort.
Aha. Igen, de szerintem az, hogy a szerencse teljesen ki van zárva. Hát ugye vannak, akik szeretik a sok versenyeket, azok nyilván ezt a vonalat szeretik, de ha már társas játékozunk, akkor legyen benne valamennyi változatosság. Nem mindig ugyanaz legyen.
Ilyen szempontból én a Love Letternek, Szerelmes Levélek nagyon nagy rajongója vagyok, és szerintem az pont jól kezeli ezt a szerencsefaktort, mert ott is, ott nem kell 48 lapot megjegyezni, csak 12-t. Uh-huh. Talán jó számot mondtam.
16-ot.
16-ot, jó.
Azért mondom lelkesen, nem vagyok nagy Love Letter rajongó, úgyhogy fogalmas is azt, hogy nem 20, tehát 20-nál kevesebb.
Igen. És ráadásul még kapsz egy segédletet, ami fel is sorolja, úgyhogy se kell tanulnod. És ott azért nagyon durván lehet matekozni a valószínűségekkel, hogy akkor megszámolni, jó, ezek mentek ki idáig, mi ment ki, blöfföle, és gyors.
Ez, hát mert egy mini játékról beszélünk, tehát egy parti lemegy. Ha tényleg, tehát tényleg mindenki érti és ismeri a játékot, akkor nagyjából 3 perc egy kör. Tehát, sőt, igazából extrém esetben még annyi se. Úgyhogy ebből a szempontból Love Letter érdekes versenyjáték, csak hát ez is ilyen sprint jelleggel van, hogy így leülünk, oké, és 20 perc múlva fölállunk, hogy akkor megvan a győztes, vagy 15 perc múlva. Fura azért. Nekem a versenyjátékok nem jellemzően azért kell a hosszabb idő. Hát ugye Vampire kártyában is rengeteg versenyen voltam már, ott ugye 2 órás időlimit van egy asztalon, és igazából sokkal tovább is tarthatna.
Hát a King Domino az elég rapid volt, fejenként 12 perces gondolkodási idővel.
Na jó, de az majdnem fél óra így is.
És hogyha valaki leesik, akkor automatikusan veszít?
Hát úgy tudom, igen, de ez nálunk nem fordult elő, akikkel én játszottam.
Neked mennyi volt általában a játékidőd?
Hát azért kitöltöttünk belőle legalább 10 percet.
Hát tudsz képzelni egy versenyt, mármint társas játékos versenyt időlimit nélkül? Tiát vagy Józsi?
Attól függ, hogy milyen játékról van szó. Van olyan, ahol el tudnék képzelni, de az, hogy teljesen időlimit nélkül, hát rövidebb játékoknál maximum. Tehát azt hiszem, én úgy emlékszem, hogy a 7 csodára is, meg a Ticket to Ride-ra is, amit még annó a Board Game Café szervezett, még nagyon annó, ott azt hiszem 1 óra volt a limit, na most egyik játék se tart annyi ideig. Tehát egy 7 csoda az ilyen 25-30 perc, a Ticket to Ride 40-45, tehát az 1 órás időlimit az bőven elég ahhoz, hogy és ott az ilyeneknek belfér az, hogy nem kell időlimit. Csak ugye az összehangolás miatt problematikus, mert ugye átülni a másik asztalhoz, csere, új sorsolással, többi, ott inkább azért probléma.
Hát ez ugye érdekes kérdés. Én inkább intuitívan szeretek játszani, és akkor megállni gondolkodni, amikor a szituáció megkívánja. Most azt nézem, hogy én 2 perc alatt lépek, és a másik minden lépésen 5 percet ül, hát ez biztos, hogy elkezdene zavarni egy idő után. Pókerben? Így legalább én is védve vagyok attól, hogy a másik nem tudja túl sokáig húzni az időt.
Pókerben van időlimit? Ott tudtam, hogy nincs.
Online pókerben biztos, hogy van. Ott kiültet az asztaltól a versenyeken is, hogyha bizonyos időn belül nem lépsz, de ott is lehet kérni extra időt versenyenként 2-szer mondjuk.
Aha.
Tehát a szerencsés, hogyha kritikus szituációval végig lehet gondolni rendesen.
Világos. Érdekes, hogy azt mondod, hogy intuitív van játszol, és mégis egy olyan verseny, ugye két olyan versenyt említettél meg, ugye az Azult és a King Dominót, amik azért erősen az a számolgatósak. Nekem pontosan ez a bajom egyébként a fűszerúttal, én azért mondjuk azt, hogy utáltam, meg ez így nem igaz, hogy megutáltam, de nem szeretem annyira a fűszerutat, mert elveszítem ezt
az ízét.
Igen, igen, az ízét, így van, az intuitivitást elvesztettem benne, tehát én nem tudok már úgy játszani egy fűszerutat, de én is így szeretek játszani.
Tehát akkor a fűszerut neked olyan, mint egy másodfokú egyenlet, hogy megvan rá megoldó klipet, és akkor végig kell menni rajta, igen, és akkor jön a végén. Igen. Meg ugye volt még egy játék, aminek volt itthon már nem egy bajnoksága, most átállt épp a digitális világban, az a Twilight Struggle.
Igen. Igen, hát az voltak időszak, szerintem Kecskeméten szervezték, ha jól emlékszem, és azok elég durva versenyek voltak, sajnos nem sikerült eljutnom még egyre sem, főleg azért, mert még nem játszottam Twilight Struggle, de hogy három forduló egy nap, tehát egy 9 óra, azért az emberpróbáló. Tehát én is voltam az EOK Vampire versenyeken, ahol döntővel együtt 8 órát játszhatsz. De basszus, 9 órát, ráadásul két fős társas játékot játszani? Atyaék!
Hát a sok is ennyi ideig tart a versenyeken.
Igen, a sok az ugye 2+1 óra per versenyző, ha emlékezetem nem csal, de ott 50-60 lépésnél nem nagyon van több, extrém esetben 70. Per fő persze. Tehát ugye a Twilight Struggle az ennél azért sokkal komplexebb szempontjából. Tehát, hogy stratégia, mikor, hol cselekszel, mit cselekszel szempontjából. Szerintem.
Zoli, neked van kapcsolatod a játékkal, vagy?
Nem, nincs.
Zoli, te milyen versenyeket hiányolsz mondjuk az olimpiáról? Azt mondjuk most mondtad, hogy...
Mondta egy párat már, igen.
Hát, az egyetlen, amit tényleg igazán hiányolok, az a Hattrick. Tehát az pont az a játék, ahol pont annyi szerepe van a szerencsének, amennyi kell. Aha. Tehát a lapózástól is függ, hogy éppen mit tud játszani az ember, nagyon is tudja számolni, hogy mik vannak még bent.
A Hattrick az a hacker játszma, vagy melyik?
Igen, igen.
Aha. Az magyar fejlesztés, nem?
Dorsonszky József játék.
Igen, úgy, igen, akkor igen.
Nem tudom, mennyire magyar és mennyire erdélyi.
A szigorúan kétfős?
Igen, a szigorúan kétfős
játék. És ilyen mini játéktáblája van, nem?
Kíváncsi vagyok például arra, hogy a Spicyból lesz a versenyverzió.
Lehetne a Spicyból. Most végül is ugye egy olyan kártyajátékról beszélünk, ami kapabilis arra, hogy versenyezzél vele.
Mondjuk ez szinte hírszekció, nem? Hogy...
Igen, már láttam, hogy közeleg a megjelenése.
Hát még ez akkor március, április a várható megjelenés. Ugye Győri Zoli új játékáról beszélünk, ez egy könnyed kártyajáték, egy kicsit érdekes dizájnú grafikával, de szép, tehát szép grafikája van, nekem egy kicsit ilyen fura, viszont nagyon ötletes ez a keleti tematika, nekem ez tetszik.
Három nagymacska csípőse teszik.
Így. És nagyon jól bele van dizájnolva a nevébe a három fűszer. Úgyhogy...
Egyesek szerint valami másra hasonlít.
Igen. Trolltársas most így nagyon beleszáll a magyar szerzőkbe. De kíváncsi vagyok, hogy milyen sikere lesz.
Elgondolkodtam azon, hogy tényleg így miért kell versenyt szervezni egyáltalán egy társas játéknak?
Én úgy vagyok vele, hogy vannak olyan emberek, archetípusokban beszélek, főleg a strikerek, de a stratégák is. Ők szeretik azt, hogy valami kihívás legyen. Tehát stratégának egy új kihívás, egy strikernek a pusztítás öröme. Tehát ezeknek az embereknek igenis tehát szeretne. Azért egyébként nagyon fura dolgot hoznék be, a játék hajlandóságot. Online én nem játszom, ezek szerint azért igen. Nem tudom, mi a tapasztalatotok, hogy hosszabb játékoknál a játékos kilépés problémája. És amikor verseny van, akkor ez nem érvényesül. Mert akkor ott kell ülni, és végig kell játszani a játékot. Tehát, hogy az ilyen típusú problémák nem jelennek meg. Tehát tudod azt, hogy te azért jöttél, hogy játszál, és végig kell, hogy játszad. És nem azon, hogy elengedik a felénél, háromnegyedénél, hazamennek. Tehát, hogy ez így ebből a szempontból lehet érdekesség a verseny. Hogy tudod azt, hogy ha elmész a versenyre, akkor ott fog ülni mindenki végig.
Ugye említetted, Zoli, hogy a Board Game Arenán játszottál online a játékokkal. Amit említettél, az mindezen a felületen zajlott? Vagy volt benne egyéb online platform is?
Azok a selejtezők, ahol én indultam, azok mindezen a felületen voltak. Még szórakozásban indultam a Battle Sheep-en. Már nem is tudom, hogy talán csak ezen a kettőn. Például volt Stone Age, vörös a lejtező, amit valamennyire szeretem azt a játékot, de két fővel nem annyira. Úgyhogy...
Ja, ketten kell játszani a Stone Age versenyen
hát
is?
Hát ugye a versenyeknél mindig a két fő a legbiztonságosabb, mert ha már hárman ülnek egy asztalnál, akkor könnyen lehet, hogy a harmadik elrontja az élményt a másik kettő számára, vagy a
vagy a királycsinálás. Világos. Érdekes.
Tehát ez szerintem egy elég erős szempont, hogy a legtöbb társasjáték verseny az mindenki jobban jár, hogyha két fős.
Ez azért érdekes, mert nem is emlékszem, hogy miért, de láttam a nagy Western utazás világbajnokságáról egy közvetítést a neten,
igen?
És ott négyen játszották.
Szerintem, na pont ez a lényeg, hogy erről akartam beszélni, hogy egy csomó olyan játék van, ahol jobb lenne, ha nem ketten játszanák. Beszéltem ugye korábban a Dűnéről vagy a Twilight Imperiumról, amik jellemzően olyanok, hogy hatan kéne, hogy játsszák, hogy optimális legyen. És szerintem más ilyen... Egyébként például mit szólnál mondjuk egy... Ja, hírt akartam mondani. A diablós játék. A
Sanctum.
Tehát mit szólnál egy Sanctum versenyhez?
Hát az szigorúan csak négyen.
De pont ez az, hogy az ilyen típusok azokat négyen. Vagy egyébként területfoglalós játékokat. Battle for Rokugan. Gyakorlatilag nulla szerencsefaktorral, jó nem, mert azért nem, de alacsony szerencsefaktorral, vagy etnosz.
Vagy egy trónokharca verseny.
Az beteg lenne konkrétan. Az konkrétan beteg lenne. Diplomasziból van egyébként. Tehát van diplomaszi világbajnokság. Te egy ilyenbe beleugranál, hogyha ilyen hosszabb, nagyobb orderejű, több fős.
Hát nagyon a játéktól függ. Most csak azért nem megyek el, hogy ott legyek.
Aha.
Inkább megválogatom. Az érdekes, hogy a King Domino-ból nem volt bennem késztetés, hogy kiismerjem a játék csinyát, binyát. De végül mégis ez lett a szemében. Már sikerült viszonylag magasabb szintre eljutni.
Hát figyelj, azért mégiscsak, tehát megnyertél egy selejtezőt, és harmadik lettél a végeredményben, az azért az nem rossz eredmény.
Nem is emlékszem már, mi volt pontos díjazás, talán nem is kell felhozni, de tudtál belőle venni legalább egy játékot?
Így sikerült vennem egy Robinson Crusoe társas játékot összesen kb. 4000 forintért.
Aha. Az idei téjűn teljesen kimaradtam a olimpia eseményeiről. Tavaly néztem, emlékszem, amikor az Oliék közvetítették. Érdekes volt.
Még visszakanyarodva, ugye, hogy miért kell versenyt szervezni a játékból, egyetértek azzal, amit mondtál, hogy vannak játékosok, akik igénylik azt, hogy versenyszituációban megmutassák azt, hogy ők ezt jól tudják csinálni. Oh. Szerintem van egy másik aspektus is ennek a dolognak, hogy egész egyszerűen, hogyha egy játékból verseny van, akkor arra a játékra jobban odafigyelünk. Tehát, hogy szerintem egy verseny az marketing eszközis az adott játékhoz, hogy esetleg eljusson a hírre olyanokhoz, akik még nem hallottak róla.
Aha.
Ezt hogy látjátok?
Ez biztos, hogy így van. Az ilyen pontozós játékokban mindig van egy győztes. Aha. És hogyha az ember egyszer nyert, hát az ember azért ül le játszani, mert nyerni szeretne. Az esetek többségében, kisebb részében.
Mondjuk azt, hogy a háromból ez az egyik írva.
Azért ül le játszani, mert ki akar próbálni új dolgokat.
Persze.
Tehát, hogyha már ott van egy győztes, akkor az ember, nyilván minél több ember szemben szeret az ember nyerni. Én is ilyen alkat vagyok.
Egyébként tény, hogy nekem jobban tetszik egy játék, amikor kipróbálom és nyerek benne, mint hogyha nem. Tehát arányaiban jobban tetszik. Most nem tudom a pontos számokat, de sok olyan játék van, amit azért tetszett meg elsőre, mert nyertem benne. Aztán utána rájöttem, hogy igazából nem jó, de...
Hát ugye tetszett egy játék azért is, mert föl kell fedezni magát a játékot.
Persze.
Például nekem a Terra Mystica azért tetszik nagyon, mert összesen 14 féle faj van benne. Hogyha hárman játszunk, akkor valami 500 féle kombináció jöhet föl.
Aha.
Tehát rengeteget kell játszani már csak ahhoz, hogy minden kombinációt egyszer játszon az ember.
Világos. Hát nem tudom,
hogy felfedezze magukat az interakciókat a játékon belül.
Tehát olyan, mintha egy játék egy ilyen vaktérkép lenne, amit neked kell így kicsit körbejárnod és kitöltegetned.
Hát például a Gunsham Clever egy olyan példa, hogy annak a játéknak van egy megoldása. És sokat kell vele játszani, hogy az ember felfedezze azt a megoldást, ami valahol már benne van kódolva abban a játékban.
Kérdés, hogy az emberek
aztán az ember kijátszotta, és akkor többet nem kell vele játszani.
Egyébként egy érdekes dolog, hogy mi a jobb, hogyha megmondják neked, tehát kapsz egy guide-ot, hogy hogyan tudsz jól lenni egy játékban, vagy magad fedezed fel. Egyébként szerintem ez emberfüggő, van, aki ezt szereti, van, aki azt szereti.
Hát meg az is kérdés, hogy most van-e valakinek affinitása arra, hogy felfedezze ezt a megoldóképet a Guncheon Cleverben, vagy csak 20-30-an játszik vele, és mondjuk intuitív módon ráérez, nem pedig tudatosan megoldja a játékot. Szerintem vannak ilyen játékosok.
Uh-huh. Hát szerintem egy ilyen guide mindenképpen jó a játék elején. Valami kis útmutató, hogy nagyjából miről szól az a játék, milyen taktikával lehetne indulni, de azért mindent nem kell elmondani. Felfedezés örömét.
Hogyha még soha nem játszottam volna a Guncheon Cleverrel, hogyan tanítanád meg nekem azt, hogy mit kell csinálnom? Nem a szabályokról beszélek, hanem hogy így mire figyeljek oda. Te nekem milyen guide-ot mondanál? Hogy ne 40 ponttal végezzük.
Egy-két tippet adnék, hogy kéket érdemes gyűjteni, vagy hogyha a lilával be tudsz tenni egy hatost, akkor majdnem mindig jó döntésbe rakni. Uh-huh. Egy-két ilyen apró tippet.
Aha. Igen, nekem is azt mondták, hogy nagyjából, hogy mindenre figyelj, tehát hogy mindenhova gyűjtögessél, mert az tud jó lenni, tehát itt nem jó specializálódni jellemzően.
Mindent is kell csinálni a Guncheon Cleverben.
Hát pont ez a dolog lényeg, így van. Így van. Egyébként egy olyan, tehát még egy Terra Mysticában, vagy egy Gaia projektben érdekes lehet még a verseny, ott az igazi AP bajnokokat pörgethetik. Főleg mondod, hogy 500 valány variáció van, akkor azért kifejezetten lehet vele küzdeni.
És akkor milyen jó érzés lehet a 2 perces időlimit a követni, mi?
Hajaj. Főleg, hogy igazából nincs is sok kör.
Vannak gyakori variációk.
Tehát nincs is sok kör ráadásul.
Hát meg a Terra Mysticában fix a tábla, már mint az elrendezése a területeknek, úgyhogy ott meg lehet tanulni a nyitásokat, tudom.
Föl lehet fedezni azt a játékot.
Igen. Ez a probléma, hogy nekem a Game of Thrones-szal, bár ezt többen cáfolják, de gyakorlatilag ott is az a probléma, hogy a fix tábla, fix kezdés, és akkor ott lehet matekozni, hogy hova lépkedsz. Tehát ezért lehet érdekes a Game of Thrones verseny, hogy előbb-utóbb így nagyjából kialakulna a meta, hogy hogyan és kivel hogyan kell játszani.
Ilyen szempontból a sakkot is fel lehet fedezni. Tehát gondoljatok bele, hogy amikor gyereknek megtanítják a szabályokat, hogy jó, mi hogyan lép, pont. Mm-hmm. És ott is van benne felfedezni való dolog, nem? Mondjuk nem tudom, mennyit sakkoztatok, vagy hogy mennyire...
Hát fiatal koromban relatíve sokat, de nem.
Én is, de attól.
És emlékeztek a felfedezés élményére, vagy így a... hogy rájöttél valamire ebben, hogy ezt így érdemes csinálni?
Hát az a helyzet, hogy miután a család, nem a közvetlen családom, de a család nagy része profi sakkozókból áll, akik mesterek, mesterjelöltek, első osztályú sakkozók, ezért így, hogy elég gyorsan elvették tőlem a felfedezés élményét, miután rommá vertek nagyjából 10-ből 9-szer. Tehát.
És akkor csak megmondták, hogy ezt kell csinálni, pont.
Nem. Az intuitív élmény megvolt, csak a sikerélmény maradt el. Tehát volt pár szép eredményem, de nem sok. Neked, Zoli?
Jó kérdés. Kicsit ambivalens a viszonyom a sokkal, amikor abban az életkorban szerettem, de ma már nem szívesen játszanék vele.
Gondolom a szerencsefaktor miatt, ahogy mondtad. Vagy hát
a nulla a szerencsefaktor miatt.
Hát ugye ott nagyon az van, hogy a megnyitási stratégiákat tudni kell, különben teljesen értelmetlen leülnie. Profik viszonylag jobbakkal játszani.
Egyébként ez így van. Tehát a chess.com-on szoktam néha játszani, ott ilyen 1000 pont környéki értékelésem van.
Élő pont vagy?
Gyakorlatilag igen, tehát ez egy nagyon gyenge eredmény. 1200-al indulsz, amikor elkezded a játékot, tehát csak hogy tudjad, mondjuk azért elég hamar le tudod zuhanni, ez nem meglepő, és mármint akkor fölépek 3 havonta, és ott is az a helyzet, hogy azon a szinten jó, mert ott intuitív játék zajlik. Tehát 1000 pont környékén. Az 1500 környékén, bocsánat, sokat mondtam, 1300-1400 környékén elkezdesz ott már azért durvul, és 1500-1600-nál meg már kőkeményen kell tudni. Van olyan ismerős, aki azt mondta, hogy a sakk az egy memóriajáték. Emlékezned kell, hogy mire mit kell lépni. Tehát egy sok nyelvényítás elméletet plusz az egyebeket hozzá.
Nem nagyon hiszem, hogy ma még új dolgokat találnak fel a sakkban.
Ebben nem vagyok biztos, de igen, valami hasonló helyzet.
Megnyitásokban már biztos vagyok benne, hogy nincsenek újak, és ugye ami kicsit még lendített rajta, azok a jobbnál jobb számítógépes elemző programok. Csak nem tudom, hogy kielemeztek-e már mindent, vagy azért még van.
Hát az ilyen fun fact-em ehhez a témakörhez az az, hogy ugye azt már tudjuk, hogy a számítógép jobban tud sakkozni, mint az ember, és 10-ből 10-szer meg fogja várni a világ legjobb sakkozóját is egy olyan teljesítmény számítógép, ami a telefonunkban van.
Hát azért még küzdenek vele, de ja, nagy érdekesség a Go volt.
Igen. És oda akartam kifutatni a sztorit, hogy amikor egy számítógép úgy tanult meg sakkozni, hogy saját magával játszott, tehát ő csak megkapta a szabályokat, és nem adtak neki külső adatot,
igen, hogy
akkor létrehozott olyan állásokat, meg olyan lépéseket, ami még a nagymestereknek is új volt.
Igen.
Tehát, hogy mutatott az a aktuális mesterséges intelligencia, ami saját magát tanította sakkozni, újat megnyitásokban és reakciókban. Azóta se elemzik talán.
Hát ezt nem csinálom, igen, tehát ez nagyon érdekes.
Volt egy nagyon hasonló téma, hogy volt egy ilyen hír, hogy egy új póker szoftvert játszottak pókermesterek ellen, és ők is azt mondták, hogy tudott nekik még újat mutatni.
Valószínűleg itt a darabszám, ez pontosan úgy, mint a tesztelésnél. Hogyha hiába tesztelsz egy játékot 150-szer, 200-szor, ha rászabadítod a piacra és eladsz belőle csak 1000 példányt, ha mindenki játszik vele kettőt, az 2000 meccs.
És vagy ezt hívhatjuk úgy, hogy újabb teszt.
Így. Tehát igen, tehát egy 2000 újabb teszt, és ott rögtön ki fognak bukni dolgok. És ugye ez nagyobb piacoknál, tehát mit tudom én, slágerjátékoknál, mondjuk az Azul vagy hasonlónál, ez extrém, tehát exponenciálisan nő. Úgyhogy azért mondom, hogy a sok-sok próbálkozásból kijöhet.
Ha már Azul, miért mondtad azt, hogy az Azul jobban szeretted volna, mint a King Dominót? Miben más versenyszituációban az Azul?
Hát azért a King Dominóban szerintem én mindig egy hangyányit nagyobb a szerencse szerepe, hogy épp akkor jön fel egy jó lapka, amikor az első helyről választhatok, vagy pont akkor jön fel, amikor el kellett engednem azt az első helyet valami jobbért.
Aha.
Ugye az Azul is elvben az adott kör teljesen végigszámolható, ott van az összes kő, azért adnak olyan hatalmas a nagyságrendje, hogy ezt nem fogja az ember számolgatni, ameddig még 20 kő van középen, amikor már lecsökken 4 félére és összesen van 8 kő, akkor már lehet számolgatni, hogyha ezt viszem, akkor ő azt viszi, és nekem az marad.
Világos.
Ez szerintem egy jobban számolható.
Én azon gondolkodom, hogy az ilyen típusú játékoknál hány forduló lehet egy jó versenynél? Tehát, hogy hány kört kell játszani, hogy kieséses rendszerben, vagy best of three, olyan, best of five,
most
svájci rendszer?
Most arról beszélsz, hogy ugye, mit tudom én, itt van velem szemben az Oli, és akkor mi hány Azul meccset játszunk egymással, hogy kiderüljön, hogy melyikünk a jobb játékos.
Nem, hanem az, ha itt vagyunk 20-an, és akkor Azul verseny, kétfős meccsekkel, hogy hogyan tudjuk rangsorolni ezt a 20, vagy legyen 24, vagy 32 talán az a legjobb, mert azt tudjuk.
Hát a Battle Royale lenne a legjobb, nem? Csak egy maradhat.
És akkor az a kérdés, hogy kiveri össze az oldalmazzal a másikat?
De csempékkel.
Ja. De csak a játék csempét szabad használni. Falról nem vesszük le.
Hát ugye nekem a személyes élményem az, hogy a King Domino verseny az 4 fordulós volt. Mm. 4 forduló után egy embernek volt 4 győzelme. Mm. Hát ő teljesen megérdemelten tanyázott az első helyen. És 3-an voltunk 3-3 győzelemmel.
Aha.
És akit a svájci rendszerű volt, tehát akit ezek az egyéb kritériumok második helyre rangsoroltak, az például ellenem nem játszott ezen a versenyen. És ő kvázi olyan szempontból szerencsés volt, hogy az első helyezettől már a második fordulóba kikapott, ezért a harmadik, negyedik fordulóban a
igen,
gyengébbeket kapta a svájci rendszerben, én pedig csak a negyedik fordulóban kerültem össze az első, akitől én úgy szintén kikaptam, de előtte nekem erősebbekkel kellett.
Igen, a svájci rendszernek ez a...
Tehát ez a 4 forduló itt szerintem kevés volt, de ugye ez ellen nem nagyon lehet mit csinálni, mert
aztán megvan
korlátozott az idő. Ami...
Megvan határozva, azt hiszem, hogyha szerintem 25 föltől, tehát 26 föltől kell, hogy 5 fordulós, nem, úgy emlékszem, hogy négyzetesen kell, tehát 49 emberre kell, 7 forduló, stb. De lehet, rosszul emlékszem erre.
Hát ugye ez csak egy minimum küszöbb, ettől azért lehet több fordulót rendezni, hogy valaki nagyon szeretne.
Hogy nem,
hát egy 20 fordul, 20 fős verseny, akár 19 forduló is lehet.
Jó, hát ilyen ligát is lehet játszani.
De azért illik legalább 4 fordulót tartani azokért.
Ebbe igazad van, hogy valóban, tehát hogy a finom hangolásra jobb lett volna esetleg egy 5. fordulóhoz, az tény. Inkább csak az a probléma, hogy a onnantól kezdve a győztesnek már nem lehet volna ellenfél, tehát valamelyik ötöket kellett volna megkapnia újra. Ez a probléma.
Itt a helyszín a szűk keresztmetszet, hogy a 2 napba bele kellett férnie 12 különböző játékversenynek, így egy játékra mondjuk jutott 3 óra.
Aha. Úgyhogy hát igen, a King Domino-ba akkor mondjuk az 5 még talán beleférne, de a 4 az kényelmesebb.
Tehát ugye a 4 forduló az kb. 2 óra.
Aha. Ja,
akkor mondjuk versenyenként 2 óra.
Világos.
A naptáron.
Hát szerinted amúgy kell 12 játék az olimpiára? Mert nekem nagyon soknak tűnik így.
Hát így, hogy összesen 4-ből rendeztek kvázi nagy döntőt, nem vagyok benne feltétlenül biztos, hogy kell.
Egyet értek egyébként. De mondom, hogy szívesebben megnéznék egy olyan játékot, olyan tabló building, vagy ilyesmi. Nem tudom, volt-e. Tehát már az olyan másfajta élmény. Mindegy. Az én sárdalom.
Te egy jó kis Race for the Galaxy verseny.
Kíváncsi lennék rá, mert nagyon szeretném tudni, hogy az, hogy én játszom a Race for the Galaxy-t, az mennyire jónak számít, mert Kócz múltkor nagyon megszólt, hogy én nem jól játszom a Race for the Galaxy-t, úgyhogy, és valószínűleg neki van igaza, valószínűleg több tapasztalatom van benne, mint nekem.
Csak valószínűleg szerintem nincs elég példány abból a játékból, hogy versenyezni lehessen vele.
Nem tudom, lehet. Lehetséges. Nekem van sajátom.
És amúgy az a kérdés, hogy amikor nem verseny van, akkor egyébként mitől jó egy versenyjáték, ahol versenyezel. Mit tudom én, például a Flamme Rouge.
Vagy a Downforce, ez a Downforce. Szerintem az is egy tematika, tehát az is egy hangulat, hogy most akkor rohangászol körbe-körbe, vagy hajózol, vagy biciklizel, vagy autózol, tehát.
Kifosztasz egy barlangot.
Például. Szóval te, hogy vagy a versenyjátékokkal?
Hát egyelőre még ezek is kimaradtak.
Aha.
A Flamme Rouge-sal már szemeztem, de még nem jött.
Aha.
A megfelelő alkalom.
Az a helyzet, hogy én rájöttem, hogy én a versenyjátékokban is inkább. Tehát ugye gyerekkorunkban volt nem a galoppont, hanem a lóverseny és a többi kockadobóság. És én rájöttem, hogy pont azokat szeretem, mondjuk nem kockavezéreltek, hanem kártyavezéreltek. Tehát például bár nagyon bejött hangulatilag a Formula D, de sokkal inkább a Downforce, Flamme Rouge, stb. Jön be nekem, tehát nekem inkább azok, amik, mert ott sokkal jobban számít, hogy menedzselheted a versenyződet, tehát hogy tudod, hogy mit csinálsz, és hogyan.
A Downforce van valami licit.
Is. Na, egyébként én pontosan tudom, miért vettem meg a Downforce-t, azért vettem meg a Downforce-t, mert a Galop nevű játékomra emlékeztet, innentől kezdve. Kellett.
A gyűjtők, ugye?
Így.
Szegény Zoli idejött 2 gyűjtő mellé.
Nagyjából ennyi. Megkérdeznénk titeket, ha kedves hallgatók, hogy ti vettetek-e részt társasjáték versenyen, és milyen eredményt értetek el, illetve milyen társasjátékból csinálnátok versenyt? Tehát mi az, hogyha lenne ilyen verseny, akkor biztos, hogy elmennétek.
És milyen szabályok lennének szerintetek jók egy ilyen játékversenyhez? Mert azt tudjuk, hogy ugye a normál szabályokkal nem lehet versenyt rendezni.
Hát attól függ, milyen játékról van szó, elképzelhető, igen, egy pár házi szabályt bele kell rakni. Lájkoljátok a Facebook oldalunkat, úgyhogy köszönjük, hogy meghallgattátok.
És köszönjük Zolinak.